Könyvben utazom, világot látok. Valóság a sztori mögött. Ajánló műsor olvasni szeretőknek Olá Andreával.
Velence, ez a túlzsúfolt ékszerdoboz, ahová sokan vágyakoznak, a világ egyik legellentmondásosabb városa. De mennyit láthat valóságos jelenéből és múltjából az, aki csupán néhány nap alatt járja be a nevezetességeket? Bánki Éva, a Telihold Velencében című könyv szerzője, szenvedélyes érdeklődésének és egy kivételes lehetőségnek köszönhetően kislányával hónapokat tölthetett a városban. A könyv egy varázslatos kultúrtörténeti kalandozás és egyúttal személyes hangú úti beszámoló is. Ebben a beszélgetésben megpróbáljuk megmutatni ezt. Amikor még nem volt meg ez az utazás, akkor mi vonzotta ebben a városban? Mit akart megtudni róla?
Hát nagyon-nagyon sok minden. Nekem Velence gyerekkoromban Itáliát, a másik világot jelentette, hiszen minden alkalommal hallgattam a nagykanizsai pályaudvaron, hogy Misztrál gyorsvonat érkezik Zágráb Veneciából a negyedik vágányra, de félretéve a tréfát. Tulajdonképpen, mint középkorkutató, én sokat foglalkoztam már Velencével a 20-as éveim elején. Emellett írtam is egy Velencében játszódó történelmi regényt, az Aranyhímzést, amelyben Gellért püspök származását próbálja kideríteni egy magyar küldöttség. És én elsősorban ezzel a zord komor Velencével találkoztam a tanulmányaimban, amely nagyon-nagyon sok szálon kapcsolható össze a magyar történelemmel, a magyar történelem kezdeteivel, amiről keveset tudunk, de összefügg a középkori Velence aspirációival. És aztán azt gondoltam, hogy ennek már nagyjából vége. És egyszer a 3 éves kislányommal jártam Velencében, és akkor feltárult előttem Velencének ez a csodálatos, játékos, könnyed, gyermeki arca is, és akkor kezdtem el többet foglalkozni a velencei társadalomtörténettel, a velencei barokkal, a velencei játékossággal, és egy jó lehetőség volt, egyrészt egy művészeti ösztöndíjjal, másrészt egy középkoros társadalmi ösztöndíjjal. Ez a kettő is kvázi kevés volt ahhoz, hogy éhen ne halljunk a lányommal Velencében 3,5 hónapot ebben a városban tölteni. De hogy ezeken túl, az ilyen kultúrtörténeti érdeklődésen túl mi vonzhatja az embert, arra tényleg Cervantal példáját tudom idézni. Olyan, mint egy kamaszkori álom ez a város, egy nagyon pici hely, ahol mindennek jelentése van, mert nincsenek Velencében holtterek, vagyis olyan helyek, amiről elfeledkezhetünk, vagy ami nem jelent semmit. Minden szegletét be kell lakni a városnak ahhoz, hogy elhelyezkedhessünk benne, és van valami álomszerűség ebben a csodálatos és szép zsúfoltságban. Tehát az valami káprázatos, mikor a velencei kórház az egyszerre múzeum, egyszerre fantasztikus kiállítótér, és közben a másik szobában pedig vérnyomást mérnek, és laborvizsgálatokat folytatnak. Mindez kénytelenségből alakult így, de valamilyen álomszerű varást is kölcsönöz a városnak.
Végül is már 9 éves volt a kislánya, amikor
igen,
volt
igen.
Ez.
Elég hosszú idő volt megszervezni, hogy hosszabb ideig ki lehessünk.
Tehát februártól májusig tulajdonképpen ott élhettek Velencében, egy úgy tűnik nagyon szép szálláshelyen, bár azt várta, hogy valami omladozó és titokzatos igen. hely lesz ez. Nagyon érdekes, amit ír, hogy minden velencei palotának megvan az összetéveszthetetlen személyisége. Olyan, mintha ők lennének maguk a velencei polgárok. És hát egészen káprázatos a könyvben ez az élmény, ahogyan beavatja az olvasót ebbe.
Azt gondolom, hogy itt több dolog játszik szerepet. Egyrészt ugye a családnak ez a kitüntetett szerepe az olasz kultúrában és a középkorban, hogy a család az igazi identitás, és a sok Enrico, Marco, Maria, azok csak egy ilyen esetleges megtestesülései. Főleg a velencei kapitalizmusban a család érdeke mindent felülír, és ez nem földbirtokban, mint máshol a feudalizmusban, hogy van egy földje a családnak, hanem egy házban nyilvánul meg, egy kázában, ami a kertetés, a földbirtokot, a tájat is pótolja. Velence roppant mesterkelt hely, ugye állatok alig élnek benne, csak pár madár és persze patkányok, és a családi birtok és a természetnek valami egészen művészi, perverz helyettesítője a káza. És valóban Velencében csodálatos, hogy kora középkori alapozású paloták is fennmaradtak, és mivel ugye földbirtok nem volt, ezért a kapitalista rablás az elsősorban a ház díszítésére szorítkozott, mert ugye földbe nem tudtak befektetni. És ugye az is roppant érdekes, hogy Velencében szinte semmi nincsen, csak kő, hát a kő sincs, azt is hozni kell, csak szél, homok, tengervíz, azok a technikák, ahogyan felemelték ezeket a házakat. De tulajdonképpen a kövek is többnyire romba dőlt ókori palotáknak a kövei, vagy elhagyott bizánci városok maradványai. Tehát, hogy olyan nagyon furcsa módon erekjéknek tűnhettek a középkori ember szemében, hiszen a velenceiek elsősorban lopkodták a házuk alapanyagát, nem pedig a saját bányáikból termelték ki a követ. És ez adja a háznak ezt az egészen különös velencei jelentését, amely egy picit a halhatatlanságnak is megfeleltethető. Az ember az ugye nagyon törékeny, mulandó, egyéni vágyainak és szenvedélyeinek kiszolgáltatott. A ház viszont túléli őt, és egy ilyen sajátos halhatatlanságot biztosít az egyénnek. Természetesen nem nagyon lehetett könnyű kamasznak lenni ebben a városban. A házban, a velencei palácokban, palotákban többnyire öreg emberek és gyerekek laktak. A velenceiek nagyon gondosan a tinédzsereket, a kamaszokat eltávolították a városból, vagy kereskedelmi, vagy felfedező utakra küldték, vagy a szigetekre, mert egyszerűen ezt a fegyelmezett bezártságot nagyon nehezen viselték el. És ezek a palazzók, ezek a kázák összefonódtak egy-egy család történetével is, és hát ezekért rajonganak annyira a velencét felkereső turisták. Tulajdonképpen éjszaka az ember a nagy családok tudatalattiai között hajókázik, mikor végigmegy a Canal Grande.
És egyébként nagyon izgalmas, amit ezzel együtt ír a velenceiekről, akik megállnak beszélgetni, látszólag teljesen nyitottak, és féltve őrzik a titkaikat.
Titokzatoskodók és zárkozottak, ami kicsit összefügg nyilván azzal is, hogy Velence a legstabilabb európai vagy nyugati állam. Itt soha nem volt felfordulás és forradalom. Ez egyébként döbbenetes, és többek között a szociálpolitikának és a viselkedés kultúrának is köszönhetően. Az emberek ötször meggondolják, hogy mit mondjanak el magukról, és mit mondjanak el másoknak. Tehát, hogy ritka, hogy az emberek a nagy szenvedélyeiket áttételesen a művészetben élik meg, például elmennek az operába, ennek a velencei életformával összefüggő okai is vannak. Hát ebben a városban nem lehet hepciáskodni, mert rögtön minden összedől, és igazából udvariasnak kell lenni, mert tulajdonképpen mindig mindent tudunk egymásról, hát a házfalak szinte átlátszóak, hát egymás szájában élnek.
Ki is vettem ezt a mondatot, ami nagyon árulkodó, hogy Velence túl kicsi és túl gazdag hely volt mindig is ahhoz, hogy megkockáztasson bármilyen rebelliót, vagy véleménynyilvánítást.
Igen, hát a velencei stabilitásnak, ami tényleg egészen csodálatra méltó, Velence az a város, ahol senki nem halhatott éhen, tehát a szociálpolitikának is. egyfajta záloga volt, hogy az emberek a szabadságukról és a szenvedélyeikről lemondtak, hogy azt csak áttételesen élték át. Tehát a saját szabadságukat kivetítették Velence a királynő szabadságára, ugye az Adria királynője, és az ő függetlenségére. Ugye az egy nagy velencei büszkeség, hogy a város szűz, azt egészen Napóleonig senki nem foglalhatta el, és hát a nagy szenvedélyeket nem szokás otthon vagy az utcán kiélni. Tulajdonképpen az káprázatos dolog, hogy erre mindig is megvoltak a csatornák, az ünneplés, a színház, a szenvedéllyel teli festmények a templomokban, amelyek segítettek abban, hogy az emberek fegyelmezettek legyenek, és áttételesen éljék át ezeket a nagy dolgokat.
Azt írja, hogy tekintéllyel teli, de istentelen világ ez.
A kereszténységnek a mai válsága az Velencében is jól látható. Ugye Itáliára eleve jellemző, hogy a kereszténység annyira beleépült a társadalmi szokásokba, hogy néha egy vasárnapi misét egy ilyen zenés tea délutántól, vagy egy ilyen zenés összejöveteltől alig lehet megkülönböztetni, tehát hogy egy ilyen zsúr jellegű kereszténységgel is találkozik az ember. De egyébként a velenceieket már a középkorban is gyakran vádolták azzal, hogy elsősorban velenceiek, és utána keresztények. Tehát, hogy a velencei identitás, ennek majd lesz következménye a történelemben, például a törökökkel való kereskedelmi együttműködés, az fontosabb számukra, mint maga a kereszténység. Bizánc bevétele például, hát döbbenetes példák vannak erre. Ebben sok igazság van. Nagyon-nagyon nagy kérdés, és én se tudom, hogy mikor a hitet ezzel a káprázatos művészettel helyettesítjük, kiegészítjük, akkor tulajdonképpen marad-e a hitből valami. És ez talán magyarázatot is ad arra, hogy egy olyan városban, ahol minden harmadik ház egy csodálatos templom, miért olyan jelenvaló mégiscsak a halálfélelem és a szorongás minden utcasarkon?
Milyen formában?
Hát Velencének erről a borongós, bizonytalan hangulatáról nagyon sok utazó megemlékezett, kezdve ugye a halál Velencében típusú elbeszélések tömegével, vagy mondjuk Mary Shelley fantasztikus világvége regényével, ahol Velence pusztulása jelképezi a világvégét. Ez a borongós szomorúság, ez főleg márciusban, februárban érzékelhető. Valami fajta szomorú istentelenség, úgyis mindennek vége lesz, úgy sincsen semminek értelme, ami egy kicsit, én azt gondolom, hogy a természet hiányával is összefügg. Nagyon furcsa érzés, amikor például az ember hetekig nem lát állatot, kertet, kutyát, és ez ugye sok velencei soha életében nem látott, hát mondjuk például az üvegművesek el se hagyhatták a szigetüket. És hát ugye a másik, ami a velencei bizonytalanság érzést, ugye, hogy az életünk egy futó álom, igazából nincsen kegyelem, még megsokszorozhatja, ugye a járványok emlékezete. Én hiszek abba, nem mint történész, hanem mint író, mert egy történészért nem mondhat, hogy a kollektív emlékezet az állandóan beleíródik az emberek mindennapjaiba. Hát alig van nyugaton hely, amely ennyit szenvedett volna a pestéstől, a legkülönfélebb járványoktól, mint Velence. Ugye értjük, hogy miért egy ilyen szigetváros, alig lehet elkülöníteni a betegeket, a járvány nagyon könnyen körbejár, a házak közel vannak egymáshoz, gondoljunk még a középkor higiéniás viszonyaira. A halálnak ez a tapasztalata, ez szinte mindenhol ott van a velencei házak között. Pedig a velenceiek ugye a halottaikat külön szigetre vitték, és még az 1950-es évekre is jellemző volt, hogy például elmegyógyintézetet, járványkórházat, a Velencén kívüli szigetekre zsuppoltak ki, nagy botrány is volt ott a elmegyógyintézetből, a Szentszervolóból, de hát az a pusztulásnak, a bizonytalanságnak, a szorongásnak, a járványnak, a halálnak az emlékezete, az, mint hogyha minden velencei tudatalattiába ott lenne.
Ahogy a könyvben haladunk, megéljük azt, hogy hol rajongással néz erre a városra, hol pedig hihetetlen kiábrándultan, és ez hullámzik. Mi minden befolyásolta azt, hogy éppen a városnak melyik szegletében járt, vagy milyen évszak volt, milyen időjárás?
Azt hiszem, hogy ez a két érzés, ez végig párhuzamosan halad a szomorúság és az öröm a regényben. Ez szerintem csak természetes Velence kapcsán, ahol az egyik legszebb velencei tájképen, Giorgio viharában, a nagyon szép család mögött rettenetes viharfelhők gyülekeznek. Ugye, hát Velence kétarcúságáról beszélhetnénk, ha nem lenne ezer arca, és azt nem lehetne megismerni a városban. Ez természetesen befolyásolja, ez egy nagyon komoly dolog, az időjárás is. A januári-februári Velence, nem csak szerintem, mások szerint is, az örökös ködjeivel, a titokzatosságával, a karneváljával, hát tényleg egy ilyen földön túli, de nyomasztó hely. Ellentétben a tavaszi, a káprázatos, a napfényben lebegő Velencével. De hát ezek a képek vagy képzetek egymás mellett vannak, és a velenceiek nagyon jól tudják, hogy egyik városban ott a másik város. Azt gondolom, hogy Velence szomorúságában azért más is szerepet játszik. Hát ez egy nagy kelet-közép-európai utópia. Ugye nem feledkezhetünk meg arról, hogy Velence csodálatos nekünk, de nem nyugat. Ez a mi régiónk, ez Kelet-Közép-Európa. És hát egy csodálatos államkísérlet, egy csodálatos történelmi kísérlet színhelye, és mi tulajdonképpen ennek örökké a bukásával szembesülünk. Nem sikerült egy jólétre, műveltségre, gazdagságra alapozott tökéletes társadalmat létrehozni, noha ennek a lehetősége benn volt a városban. Ugye maga Velence Kelet-Közép-Európa vezető nagyhatalmaként definiálta önmagát, ezek működtek együtt a Morozinék az Árpádokkal, ez befolyásolta Velence, a középkori Velence politikáját. Hát most egy közép nagy álomvárossal találkozunk, egy ilyen úszó Disneylanddel, amilyennek a Velencébe utazó gyerekek látják, ahol kínai kacatok kaphatók az üzletekben, és ahol a sznobok gyülekeznek a hajdani arzenál területén. Ne feledkezzünk el, Velencében működött a középkori Európa legnagyobb és legfejlettebb gyára. Minden nap egy hajót tettek a vízre, és ma egy ilyen vidám kiállítótér az egész. Persze ez nem rossz, mert megvan, csak tulajdonképpen, mint hogyha Európa hanyatlását is szimbolizálnák ezek a dolgok.
Még van egy nagyon fontos szempont, ami nekem így megütötte a szememet, és olyan érdekes volt, és nyilván ott a hely, ahol éppen járt a történet szerint, az fontos volt, hogy ez a mondat megszületett, de azt írja, hogy Velence arra is képes, hogy megszeretesse velünk saját gyengeségünket. Mi ez a gyengeség, vagy milyen szempontból?
Nagyon-nagyon érdekes ezzel a furcsa, puha érzéssel találkozni. Például ugye az idő rettenetesen lelassul Velencében, amikor ott vagy, csak vaporettókkal lehet mozogni, akárhova el akarsz menni, 3-4 órába, 1 órába kerül, a vásárlás, és minden nagyon lassú. És ugye ez a tempóváltás, amikor valaki megérkezik Budapestről, vagy ne adj Isten New Yorkról, az rögtön szembenézésre kényszerít bennünket. És az a tény is, hogy tulajdonképpen a tökéletes dolgok nem szépek, de a romlandó dolgoknak, mint amilyenek mi magunk is vagyunk, emberek, esendőek, megvan a maga hihetetlen varázsa és szépsége. Például ugye, hogyha az ember egy 600 éves házban él, ami az utca, vagyis hát a csatorna felől csodálatos, fiatalos, öröki fiú, vörösben ragyog, ugye a vörös az Velence egyik legkedveltebb színe, hát ott pedig romlik és bomlik, és tényleg szinte az ember hallja, nem hallja, de mintha hallaná, hogy patkányok mászkálnak a pincében, akkor kibékül. Tehát Velencebevel ki lehet békülni, hogy bened is betegségek bujkálnak, de azért jól tartod magad, már öregszel is, és meg fogsz halni, de tulajdonképpen még annyi öröm áll előtted, és hogy az életet nem lehet másképp csak az elmúlás tükrén keresztül szemlélni. Hát, hogyha Velence valamire megtanít, akkor erre feltétlenül. Ezt például meg is tapasztalhatja az ember, hogy a túl tökéletes dolgok nem lehetnek szépek, amikor elmegy a San Giorgio szigetre, ahol hát bámulatosan felújítottak mindent, de annyira bámulatosan, hogy az ember már egy ilyen alfa holdbázis közepén érzi önmagát. Velencében egy kicsit a dolgok romlottak, és egy kicsit a szemed láttára öregednek, és a szemed láttára kezdődnek. És minden festmény egyébként ez az érzésed Velencében olyan, mint egy ember, tehát a szemed láttára öregszik, és szenved, és él, és virágzik. Ugye nagyon furcsa, hogy a velencéiek a festményeket, a templomokat növényekhez, madarakhoz hasonlítják, nincsenek ott növények és madarak, de minthogyha a festmények virágoznának és élnének helyettük, és ezt is azt sugallja, hogy valahogyan a tökéletlenség az a szépségnek is a garanciája.
Bánki Évával beszélgettünk Telihold Velencében című különleges könyvéről, ami a Jelenkor kiadó gondozásában jelent meg.
Van kedvenc könyve? Legyen még több! Hazai szerzőtől vagy külfölditől? Szép irodalom, üzleti könyv vagy önfejlesztő? Krimi, tudományos, fantasztikus? Könyvben utazom! Olá Andrea ajánló műsora olvasni szeretőknek!